Reggeli gyors, ne maradjon le semmiről.
Itt vannak a vendégeim, akiket az előbb bemutattam már, Fehér Katalin internet szakértő. Szükség lesz a szakértelmére, mert hogy azt hiszem mindenkit érdekel, hogy a média átalakításával kapcsolatban ez mit is jelent az interneten, illetve hogy az interneten továbbra is hozzájuthatnak-e a úgymond hírekhez, az friss hírekhez azok, akik erre kíváncsiak, és hogy ennek a úgymond médiahatóságnak nincs, vagy lesz ebbe beleszólási joga, lehetősége, tehetsége, nem tudom, hogy micsodája. De mielőtt az egész ügybe belemennénk, mármint a média ügybe, alkotmányozási ügybe, meg minden másba, egy teljesen friss dolgot kérdeznék Kollár Györgytől, mégpedig a földesi ügyet, aki kisétált ugye a bíróságról, miután 7 év börtönre ítélték.
Első fokon.
Első fokon, de feltehetőleg akkor, hogyha nem sétált volna ki, akkor már előzetesbe helyeztette volna a bíró. Nem tudjuk, de mindesetre benne volt a pakliba, egy volt rendőr ezredesről van szó, aki tisztában van azzal, hogy mivel jár 7 év börtön, és feltehetőleg tudja azt, hogy a másodfokon is mi várhat rá. Mindenesetre kisétált, és arra hivatkozott, illetve azt kérte a bíróságtól, aztán még az utolsó napon is, hogy oldják föl az államtitok tartásról, de nem tették ezt meg. Ez hogy lehet? Hát ha valakinek a feje fölött ott van a Damoklész kardja, akkor nem szabad neki mindenben a saját védelmét bizonyítania?
Kezdjük, Katalin, szervusz Gábor, köszöntöm a hallgatót, a válasz. A per iratait ugyan nem látjuk, ami a hírekből megállapítod, az a következő. Lehet összefüggése az államtitoknak az ő büntetőügyével, a konkrét váddal, és lehet, hogy nincsen. Ha összefügg, ha ő úgy védekezik, hogy azért történt ez meg ez a vád szerint, mert én ilyen meg ilyen helyzetbe kerültem, akkor a bíró eldönti, hogy kérje a titokgazdától a titoktartás aluli felmentést. Ha viszont a bíró úgy ítéli meg, hogy amit az adott személy a védelmében mondod, nem függ össze az ügyjel, pusztán valaki borítani akar, volt már erre példa, akkor a titok nem is kéri a titok alól felmentést, és akkor arról nem is fognak beszélni, hogy melyik volt az ez ügyben nem tudjuk. Tehát magyarul az államtitok része. Az államtitok az nem játék. Magyarország nem lett átjáróház. Tehát én nem ezt tartom az ügyben problémának, hanem a másik részét, amit kérdeztél.
Igen, de még erre hagyd kérdezzek.
Jó, oké.
Van-e olyan alkú, mert tudjuk, hogy már folynak különböző alkuk, vádalkuk, nem úgy, mint az Egyesült Államokban, de hasonlóan, mint az Egyesült Államokban, tehát lehet csökkentíteni az ítéletet.
Egyezkedni lehet.
Egyezkedni lehet, akár felmentést is lehet ezzel elérni.
Az eljárás megszüntetését, úgy van.
Az eljárás megszüntetését, hogy ebben a mostani esetben, hát az ügyvéd nem tudja mérlegelni azt, hogy annak az államtitoknak van-e köze, mert ő se tudhatja, ugye?
A dolog ennél kicsit bonyolultabb. Következő.
Bárki... Az ügyvéd megismerkedhet azzal az államtitokkal, amire a földesi Szabó László nem mondhat el a bíróságon?
Következő. Hivatalosan nem. Ő is csak akkor ismerheti meg, mint bárki más.
Hát a titokgazda engedi ezt.
De ugye földesi László elmondhatja, hogy mi az, amit szeretne elmondani. Az ügyvéd, a védelem tehet indítványt a bíróságnak, hogy szakértőt hallgassanak meg, iratot szerezzenek be, bármi. Ilyen indítvány lehetett, a bíró megmondja, tessék mondani, és mit bizonyítanának vele? És hogyha nem látszik összefüggés, akkor a bíró passzol, és akkor jól teszi a passzol.
Kezd a dolog hasonlítani egyfajta ilyen piachoz, ahol van egy eladó, ugye az eladó az elítélt, vagy akit el fognak esetleg ítélni, a vevő az ügyészség, vagy a bíróság, és a portéka az eléggé, hogy nem furcsa. A portékának lehet, hogy a világon semmi köze nincs a földesi Szabó László féle ügyhöz.
Valószínű.
De lehet, hogy sokkal többet ér annál. És akkor is lehet úgymond vádalkút kötni, hogyha én azt mondom, hogy én ezzel, miközben elkövettem ezt a bűncselekményt, kapcsolatba kerültem olyan ügyekkel, amelyek viszont sokkal nagyobb horderejűek. De én hajlandó vagyok ezeket most feltárni, az ügyészség segítségére lenni, hogy ezeket és ezeket a politikusokat számon kérjék. Ezeket és ezeket a politikus letartóztassák.
Na most, mi most spekulálunk, de haladva ezen a gondolati ívon azt mondom, hogy először ezt felvetni az ügyészségnek kellett volna a nyomozás során. Mert nem a bíróságon folyik a vádalkú, úgynevezett vádalkú, sokkal korábban. És ennek az a kulcsa még, hogy olyasmit kell neki feltárni, valószínűsíteni, ami sokkal-sokkal súlyosabb, mint az ő ügye, és ha valaki 7 évet kap több bűncselekményt, akkor csak egy életellen cselekmény az, ami sokkal súlyosabb ennél. Magyarul szerintem ilyen alkú vagy elkésett, vagy eleve nem volt, vagy nem volt a tarsajban. Olyasmi nagyon sokszor szokott olyan lenni, hogy valaki azzal menti magát, hogy borít.
Tehát ez porhintés? Bemert. Szerinted ez most porhintés?
Az eddig megismert iratokból valószínűleg igen. Sőt, a dolgnak van egy politikai stihje is, nevezetesen, de majd, mint volt annak ide a kapoly bácsi, hogy ha én egyszer kinyitom a számot, nem tudjuk, hogy mit mondott volna, és ha más politikusokat bemárt az ő ügyével nem összefüggő esetben, akkor ezzel szerintem nem nyer, hanem veszít.
Ez a Pomocsin bácsinak
Pomocsin a mondása. Pomocsin bácsi, igen, Salamon Béla bácsinak a híres történet. Gábor, térjünk tehát át a másik részre.
Igen, ez a kisétálás. Ugye Farkas Péter volt az, aki szintén eltűnt, mikor úgy érezte, azt hiszem, hogy nála még nem is volt ítélethirdetés, csak úgy érezte, hogy itt súlyos
börtön. De talán ott is volt már, azt hiszem.
Lehet.
Igen, jó.
De itt most konkrétan elhangzott, csak a magyarázatot nem várta meg.
Igen, következő. Egyszer volt Budán kutyavásár, és szégyen a magyar igazságszolgáltatásnak, hogy ez másodszor is megtörtént. Ugyanakkor konkrétan törvénybe ütköző hibát a bíró nem követett el, egyébként tanács jár el, egyébként egy kitűnő büntető bíróról van szó, de szerintem lehetett volna ügyesebb, mert amikor a tanács visszavonul tanácskozásra, meghozzák a kis ítéletet, amit leírnak egy oldalba.
Ez az első fokú kis ítélet.
Ez a kis ítélet, amit kihirdetnek szóval. Akkor dönthetnek arról, hogy kérem szépen 7 évet szabok ki, és letartóztatom, hogy ne tűnjék el, és amikor mindenki feláll, és a magyar köztársaság nevében kihirdeti a bíróítéletet, akkor nem feltétlenül a 7 évvel kell kezdeni, hanem azzal, hogy egyébként pedig behívtam már a büntetés végrehajtás embereit, letartóztatom, és az is a rendelkező rész része, és akkor nincs kisétálás. Ha tehát a bíró tudja, milyen döntés születik, hívja a büntetés végrehajtást, azok már ott vannak, kihirdeti szóban, hogy letartóztatom, és akkor nincs séta, hanem meg. Szóval, mert
várjunk, csak
ügyetlenség
ez most
történt.
Ez ügyetlenség, hiba, vagy valamifajta, nem tudom, egyéb.
Csak ügyetlenség, és vigyázzunk.
Tehát nem lehet számon kérni a bírón azt,
van,
hogy ezt a hibát elkövette.
Megszűnik a magyar bírói függetlenség, ha bíráknál jön az, hogy 3-4-11-es vagy. Szóval a bírónál itt, hogy mondjam, vizsgálat nem
jó, lesz. Jó, de ez egy alaki hiba itt ebben a dologban. Tehát nem arról van szó,
ügyetlen.
Hogy...
az alaki hiba is törvénysértés. Nem, szerintem a bíró járhatott volna el körültekintőben, legközelebb körültekintő lesz. Ez ígyben azonban szerintem ő is bánja, ami történt. Magyarul az ügynek tanulsága van, felelőse nincs.
Reggeli gyors, nem marad le semmiről.
8 óra 17 perc van. Április 11-én a költészet napján, József Attila születésnapján volt a választások első fordulója, ami fergeteges Fidesz sikert hozott és egy nagy botrányt, késett az eredmény. Van volt értelme a kampány csednek? Tóth Zoltánnal beszélgettem a választások másnapján, ebből hallgassanak meg most egy rövid részletet. Sok választási csaláshiba, különleges esemény nem történt tegnap, de a máshol szavazókkal kapcsolatos nem törődömség, azt hiszem, hogy példanélkül áll a dolog, és azt kell, hogy mondjam, stílusosan fejezi be a kormányzást a szocialista válságkormány. Itt van velünk Tóth Zoltán, választási szakértő, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Tegnap láttam az ATV választási műsorában Kéri Lászlóval, és bevallom, kíváncsian vártam, hogy mit tud mondani, mert hogy hát nem nagyon lehetett semmit sem kommentálni. Utólag hogyan értékeli ezt a fiaskót?
Úgy vélem, hogy az idáig vezető hibasorozat az még 2005-ben kezdődött a parlamentben, amikor a szavazókörökhöz tartozó választópolgárok felső kor létszámhatárát eltörölték a parlamentben. Addig nem lehetett több szavazó, egy szavazó körben, mint 1200, azonban valamilyen vita kapcsán ezt a maximumot megszüntették. A második ilyen jogalkotási hiba, az, ami már elég kitárgyalt, ez a 2007-es módosítás, amikor is végül is minden választókerületben mindössze egyetlen szavazókörre koncentrálta a parlament az igazolásra szavazókat. Ezt követően azonban már inkább a kivitelezéssel kapcsolatos gondok keletkeztek, tehát valamilyen logisztikai megoldást kellett volna arra találni, hogy azokat a szavazott számláló bizottságokat hogyan lehet megerősíteni többlet személyzettel, amelyek erre a feladatra ki voltak jelölve.
Hadd kérdezzem meg, hogy kinek kellett volna ezt megtenni, az Országos Választási Bizottságnak?
Nem a bizottságnak, hanem a választási irodának.
Az Országos Választási Irodának kellett volna ezt megtennie.
Így van.
Azt nem nagyon érteni, igen? Hogy miért nem tett semmit az OVB ült össze ugye tegnap este, és tanácskozott arra, hogy mit kell tenni.
Igen.
Amikor már látták, hogy elszúrták az egészet. Tehát lehetett látni ugye 7 óra előtt 10 perccel, hogy itt nem fog befejeződni 7 órára az országgyűlési választás. Oda lehetett volna küldeni, mert hogy máshol felszabadulhattak a különböző választási irodákból a személyzet, akiket előzőleg természetesen alaposan átnéztek, ellenőriztek, úgymond auditáltak. Őket miért nem lehetett oda vinni, akár busszal, vagy valahogyan, hogy megnyissanak még 3-4 ilyen helyet? Ezek is egy nagy iskoláról volt szó, ahol voltak még ilyen termek.
Igen, de bocsánat, ön már a történetben előrébb haladt.
Igen, elnézést.
Én szeretnék visszalépni a 7 órakor, amikor a OVB elnöke egy nagyon helyes döntést közölt, hogy azokban a szavazókörök területén, ahol folyik a szavazás, ott kampánycsend van, mindenütt másutt azonban közé lehet tenni a választási.
De aztán ezt nem tartott sokáig, csak egy negyed órát.
16 percig tartott, szóval ott történt valami teljesen érthetetlen dolog.
De azt mondja meg, hogy ott látják, hogy mi van, akkor miért nem küldenek oda segéderőt?
Azért valószínűleg, ugye, mert akkor, ha elkezdődött ez a nagyon aggályoskodó jogszabályelemzés, akkor egy új szavazókör létrehozása körülbelül egy hetes folyamat. Amíg esküdtetnek az új tagok, kioktatják
őket. De épp erre mondtam azt, hogy ne haragudjon, hogy itt megint a szavába vágok, hogy már volt egy sor ilyen választási irodában esküdtett szavaztató biztos. Azokat, akiket nem kellett újra megesketni arra, hogy ők hülyek lesznek a köztársaság alkotmányához, miért nem lehetett oda vinni?
Hát nézze, nem én vagyok a választási iroda vezetője, ezért ennek a kérdésére, az önnek ennek a kérdésére nem tudok válaszolni. Biztos, hogy valamit kellett volna tenni, de még én mindig nem itt látom a fő problémát.
Nem ez a fő probléma, csak ez a dolog, ez teljességgel érthetetlen.
Így van. Egyetértünk.
Ezt azért még ezt alátámasztandó, hogy a Bocskai úton mi történt, hajnalban is tartott a szavazás a főváros 11. kerületének 19-es számú választókörében, az igazolással történő voksolásnál.
Igen.
És a Kassák gimnáziumban még 11 óra után is adtak le szavazatokat. Tehát, hogy a dolog az valami egészen hihetetlen, érthetetlen.
Nyilvánvaló logisztikai probléma.
Hát így is lehet fogalmazni.
Mégis szeretnék egy lényeges dologra rávilágítani, mégpedig azzal, hogy az adatok nyilvánosságra hozásáról egyébként semmilyen joga nem volt dönteni az Országos Választási Bizottságnak, mert ezekkel a tegnap esti számítógépes rendszer előjelzéséből származó adatállományokkal az Országos Választási Bizottságnak se feladata, se hatásköre. Ő jogtalanul akadályozta azt meg, hogy az Országos Választási Iroda ezeket közzé tegye. Ezek az adatok az Országos Választási Iroda döntése alapján nyilvánosságra hozhatóak lettek volna, azonban ilyen döntés nem született.
Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezeket elmondtam. Még egy dolgot, hogy mi az, amit egyébként jól tettek, jól kezeltek az Országos Választási Bizottságban tegnap este.
Én szerintem azt jól tették a bizottság is, meg az iroda, hogy 5 millió ember normális körülmények között tisztességgel tudott szavazni, és az 57 helyen második választási forduló lesz.
Igen, de tudja, ismeri azt a példát, hogy van egy gyönyörű szépen megterített asztal a világ legfinomabb étkeivel, és a sarkán van egy pici kaki. Ettől kezdve senki nem akar a legfinomabb étkekből se enni.
Kivéve, ha valakinek bátorsága van, hogy ezt kitakarítsa, és...
De itt nem volt ilyen.
Egyetértünk.
Tóth Zoltán választási szakértő volt a vendégem, viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Mit szólsz ehhez, Kolád György, az egyik, Fehér Katalin a másik vendégem, majd az internet ügyre rátérünk, mert internet szakértő Katalin.
És Kati már itt az adás hallgatása közben is szólt, hogy az interneten lehetett volna. Bizony.
Igen, és hogy jogilag azért kérdéseket felvet az, hogy az interneten volt olyan szájt, amely hamarabb közölte a választási eredményeket, mint az Országos Választási Bizottság.
Gábor, amit Tóth Zoli kollega mondott, az teljesen ül. Sok mindent nem kell hozzáfűzni. Ugyanakkor miért van az, hogy december 28-án a Klubrádió kasszát csinál, elemzi, monitorizálja az április 4-ét, más meg nem. Hogy van az, hogy bennünket érdekel, hogy milyennek a tanulsága, másokat meg olyan nagyon nem érdekel. Szóval Magyarországon ez megtörtént.
Mert mi zsenik vagyunk azért.
Jó, de következő.
Ha más nem tudok mondani, hát most én magamat nem dicsérhetem. Hogy lehetne az ugyanilyen
hibát újra megelőzni? Jellemző módon 2 héttel később már nem volt ilyen Magyarországon, pedig elvég lehetett volna. Szóval az a lényege, hogy itt vigyázni kell arra, hogy az eredményt befolyásolni tilos, az eredmény befolyásolhatja a kampánycsend, ahol tehát szavaznak, ott kizárt bármifajta eredményközlés. Ez az államra, az országos választási irodára vonatkozik, mert annak nincsen akadálya, hogy exit poll működjék, kijön valaki a szavazókörről, megkérdezik, hogy szavazott, ha akarja, elmondja, sőt, saját szavazatát valaki felteti a Facebookra, de az állam nem szivárogtathat, mert nem ez a dolga. Itt múltkor beszélgetünk
az exit poll-al is problémák voltak, mert volt, amikor nem engedélyezték, azt hiszem most se engedték a szem április 11-én az exit poll nyilvánosságra hozatalát.
De az nem lett következő. Az megint más, hogy amíg a kampány, amíg a szavazás tart 19 óráig, addig exit poll se lehet közéteni. Miért?
Mi Amerikában lehet, ugye?
Nem tudom pontosan, nem jártam Amerikában, de ezt nem néztem. A lényeg. Miért? Mert minden előzetes közlés alkalmas a választók befolyásolására. Befolyásmentesen szavazzon az ember, ezt kell megelőzni. Na most, ami szörnyű, ha Magyarország igazi jogállam lett volna április 11-én, vagy lesz a jövőben, akkor azt mondják, hogy a szavazás reggel 6-kor megkezdődött, és 19 óráig tart. Aki a házon, a szavazókörön belül van, az még szavaz, aki kint az utcán, bocsánat, sorry, menjen haza, jöjjön 4 év múlva. Fegyelmezett szavazó is kell hozzá.
Igen, de ha itt ez történt volna, akkor óriási
cirkusz. Szétszedik a házat. No, de normális.
De a mai napig erről lenne a vita.
Persze, pontosan, akkor lebontják az
épületet. A Gyurcsány Ferenc tehetett volna igen, akkor mindenről.
Tehát azt mondom, hogy be kell tartani a normát, mert ahol nem a jogállam van, ott az anarchia jön. És április 4-én az anarchia jelei voltak, tehát szerintem kevesen hibáztak, leginkább a jogalkotó. Én emlékszem, hogy 80-as években volt olyan szabály, hogy ahol a helyi igény fennáll, ott lehet egy órával korábban kezdeni, már 5-kor lehet kezdeni, és lehet hozzátenni még egy órát. Miért nincs ilyen szabály ma? Tehát magyarul elsősorban a jogalkotó hibázott, nincs monitorizálás, állás, nincs modellezés, ötletszerűen belenyúlnak a jogszabályba, és a választási emberek, a köztisztviselők isszák meg a levét, ez volt a szörnyű benne. Lassan el lehet venni az emberek kedvét attól, hogy a választásnak közel működjenek.
Katalin?
Ami egy nagyon érdekes jelenség volt, ami mondjuk úgy, hogy hangsúlyt kapott, az internetnek a szerepe. Nagyon sokan úgy kommenteltek, hogy győzött az internet. Holott mondjuk nem ennyire egyszerű a történet, inkább azt mondanám, hogy egy hangsúlyeltolódás következett be a kommunikációs csatornákban. Az egyik ilyen jellegű hangsúlyeltolódás az az volt, hogy mi történt a blogokon, mi történt a Facebookon, mi történt más közösségi médiumokon. Ami látható volt, hogy működött az önszabályozás. Nem kezdtek el az emberek agitálni az alatt az időszak alatt, hanem elkezdték a humor forrásának tekinteni ezt a történetet, és azt mondták például a Facebookon, hogy ennek és ennek a linknek, vagy ennek a profilnak előbb lesz 10 000 rajongója, mint választási eredmény kihirdetése, és fél óra alatt ezt a 10 000 rajongót össze is gyűjtötték a Facebookon. Tehát gyakorlatilag humor forrás volt.
Sehol nem volt agitálás, tehát semmilyen szájton nem volt. Ez
jellemzően
biztos?
Nem volt, nem tudok róla, hogy lett volna, és nem is kommunikálta senki, hogy lett volna. Nyilván mindent nem tudunk ellenőrizni az interneten, egy annyira széles platformról van szó.
De gondolom, bejelentések akkor történtek volna, és ezzel
így van,
foglalkozott
így van,
volna
pontosan.
Utóbb a Országos Választási Bizottság, hogy
kampánycsesértés
történt.
Történt-e
kampánycsesértés valamelyik portálon?
Tehát a hírszájtok nyilván visszavettek ebből a történetből, viszont például a blog.hu-nak 400 000 látogatója volt ezen az estén, hiszen ott valamennyi információ már kikerült, és legalább abból el lehetett indulni, és a Török Gábornak a blogját követték 50 000 aznap este. Tehát azt lehetett látni.
Ő volt a legnagyobb sztár az interneten?
Gyakorlatilag a blogolók közül igen, vagy a bloggerek közül igen.
Aha. Van egy kérdésem, ami majd a jövőre vonatkozik, és az internet nem tudom mennyiben lesz képes az főszereplője lenni a választásoknak, de ugye szerencsére itt ül mellettem egy alkotmányjogász ügyvéd, aki a joggal szerencsére tisztában van.
Semmi túlzás, Gábor.
Hogy jelenleg ugye a politikai berendezkedésünk és a választások azok egyfajta ilyen képviseleti rendszer segítségével történnek.
Közhatalmi szerveket ennek alapján választjuk meg.
Én egy képviselőt választok, aki engem fog képviselni adott helyen. A parlamentben vagy máshol. Vagy a fővárosban, vagy a kerületben. Attól függ, hogy miről van szó.
Demokratikus legitimációnak.
Igen. Na most, ha az internet teljesen úgymond penetrálódik, vagyis hogy minden egyes embernek lesz internet, szélessávú internet elérése.
És kell is, hogy legyen állampolgári jogon 10 éven belül.
Akkor elképzelhető, hogy ez a közvetett demokrácia, ez közvetlen demokráciába vált át?
Zseniális ez a megfigyelés az utóbbi 10 évben. Következő, miután a háztartások olyan online kapcsolatrendszerrel építhető ki, hogy egy gomnyomással lehet szavazni, elsősorban nem országos, hanem helyi szinten el tudom képzelni, hogy adott városban, ahol szinte teljes körű az internetezés, azt mondják, hogy kérem szépen, egy gomnyomással megszavazunk, hogy épüljön ide valami, vagy nem, hogyan döntsünk, ez lehet véleménynyilvánító, akár lehet megerősítő népszavazás, szerintem a technika vívmányai révén mozdulunk a közvetlen demokrácia irányába, és ez jó jár. Országosan nehéz, helyben ez remekül működtethető.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
Reggeli gyors. A Klubrádió reggeli műsora 6-tól 10-ig. Műsorvezető Neumann Gábor.
Fehér Katalin és Kollár György a vendégeim, és nagyon érdekes dolgokról volt szó a hírek előtt. Igaz, hogy van egyfajta strukturális forgatókönyvem, hogy most már az alkotmánnyal kéne foglalkozni, de szerintem térjünk vissza még egy pillanat erejéig arra a dologra, hogy mi lesz akkor, amikor az internet már mindenhol lesz, és mindenki tisztában lesz ennek a kezelésével, akár egy ilyen telefonban is, vagyis hogy 100%-os penetrációjú lesz az internet, és akkor már nem lesz szükség úgymond közvetett választásra, mármint hogy képviselőt választani, hanem én döntök a saját magamat érintő, vagy a családomat, vagy az országot érintő kérdésekben. Hogy ez mikor következhet be, és mik ennek jelen pillanatban a mai ésszel a rákfenéi, a problémái, illetve a buktatói, Fehér Katalin, aki az internettel úgy többé-kevésbé már elég régóta nagyon jó barátságban van.
A két beszélgetés közötti szünetben, mint beszéltünk róla, hogy az ember változik a leglassabban ebben a történetben. Tehát a technika hozhat nagyon, mondjuk úgy, hogy markáns változásokat, vagy lehetőségeket a markáns változásokra. A jog is hozzájárulhat olyan szabályozásokkal, ami mondjuk adott esetben az elektronikus aláírásnak, vagy bármilyen digitális azonosításnak a gyorsított megoldásait hozza. És hogy az ember hogyan alkalmazkodik ehhez, vagy mikor lesz erre fogadóképes, az egy következő lépés, én ezt gondolom.
Egyetértek Katalinnal, ugyanak egy picit tamáskodom azzal kapcsolatban, hogy Gábor mondtál, mert gondoljuk csak egy népszavazást.
Melyik kell? Mert mondtam egy csomó
azzal, hogy nem kell, dolgot. Hogy a közvetett demokrácia lassan kiváltható. Nem. Következő. Ha most volna egy online demokrácia, gomnyomásra lehetne szavazni. Miről? Igenről, nemről. Ott nincs hozzászólás, ott nincs az, hogy de, tehát nincsen harmadik változat.
Csak azért vannak választási lehetőségek is, egy bizonyos kérdést föltesznek, és van, amikor 4-5 válasz lehetőséget is megadnak annak, aki szavaz.
Igaz, ezzel együtt azt gondolom, hogy egy általános népi szavazás az egyrészt politikailag manipulálható, másrészt önmagában a képviselőnket...
Várj, csak politikai manipulálható most is.
Persze, jó, nem azt mondom, hogy amit mondasz, abszolút módszerén nem válhat, soha nem tudom elképzelni, hogy a megválasztott ember, vagy államelnök, az kiváltható van, az fölöslegessé tenni, nem igaz, hogy
na, várjunk, az államelnököt közvetlenül megválaszthatja 10 millió magyar állampolgár, illetve nem 10 millió, hát akiknek van választójoguk, mert hogy ugye kisgyerekeknek persze nincsen, és nem tudom, hogy ez hogyan módosul, majd kiderül, tehát, hogy 9 millió ember mondjuk megválaszthatja a köztársasági elnököt úgy, hogy föl lesz írva a lista, és egy adott időpontban, gondolom egy tólig meg lesz határozva, mindenki benyomja
és
azt a gombot, amit
előtte,
ő szeret.
Gábor? Mi van
kampány,
előtte?
Mindenféle...
Az is online. Következő, az online demokrácia eszázatlan nagy találmány, szerintem nagyobb dolog, mint volt a 19. században az ipari forradalom, de nem látjuk még igazán a közepét, a végét, és nincs olyan csodamódszer, aminek csak előnye volna, hátránya nem.
Világos, tehát amit mondok, ezeket. Akkor az elképzelhető, neked nem tetszik, nem tudom, hogy kinek tetszik, vagy nem is tudom, hogy lehet-e ilyen viszonyunk ehhez, hogy tetszik-e, vagy nem tetszik.
Belenövünk mindenképpen.
Volt ilyen régen ugye a görög demokráciában, ahol közvetlenül választottak bizonyos funkcionáriusokat, összehívták az Areios Pagoszt, az jelölt, aztán a nép cserépszavazással, attól függ, hogy miről volt szó a drámaversenyen, cserépszavazással, egyéb módon kézfeltartással, meg egyéb módokon megszavazták azt, hogy kit akarnak bizonyos pozícióba.
Engedj meg egy mondatot. A jogász mindig tudja már az első kollokviumon, hogy a jogban a nem lehet, meg a nem szabad, az két külön dolog. Millió dolgot fizikailag meg lehet csinálni, amit nem feltétlen szabad megtenni. Tehát magyarul az internet penetrációnak útjába állni értelmetlen, kár volna, ugyanakkor mindig, ahogy Katalin mondta, meg kell találni hozzávaló jogi garanciákat, ösztönzőket, jogi hátteret, és azokat a biztosítékokat, hogy ne lehessen vele visszaélni. Ez is egy módszer. A módszer önmagában érdemet, tartalmat nem ad, de ebbe az irányba megyünk.
Akkor most rátérhetünk az alkotmánnyal kapcsolatos vitára. Ugye Brüsszel vizsgálja a médiatörvényt, olvasom most az Indexen, azt írják, hogy a luxemburgi külügyminiszter szerint demokráciában, és azt hiszem ez a legfontosabb, a média kontrollálja az államot, és nem fordítva. És sajnos ez az alkotmány módosításhoz is elvisz minket, ha úgy akarjuk.
A válaszok talán ketté a média, az úgynevezett média alkotmány, meg az igazit, mert a kettő, Makó és Jeruzsálem, egyik se jó, de más és másokból rossz.
Igen, de most folyik ugye az alkotmányozás.
Annak az előkészítése, a szabályozási koncepciónak a fabrikálása, amiből talán valamikor majd lesz valami. De hogy engedj meg egy rossz poént, ez azt mondják, hogy rövid legyen és homályos, akkor csináljunk saralátéten rovásírással alkotmányt. Körülbelül ilyen színvonalon tart a dolog most. Saralátéten rovásírással.
Ez akkor nagyon síralmas
szavonnal, ugye? Úgy rossz, ahogy van, előkövenni egy tiszta papírost, mert ami az alkotmány koncepcióban, ami jó, az nem új, ami új, az nem jó. Egy jó dolog van benne az újdonság közül, az önkormányzati kényszertársulás lehetősége, az összes többi gyenge színvonal ötletelés, primitív munka, silány munka. Jellemző módon senki nem adja nevét hozzá. A mi szakmában nincs ember, aki azt mondja, hogy ez az egyén.
Akkor most kezdjük, ugye fogunk a média törvényről, illetve a média hatóságról is beszélgetni, de akkor most menjünk az alkotmányozásba bele. Te eléggé durva szavakkal minősíted a jelenlegi folyamatot. Hát akkor erős kifejezéssel, akkor nem durva szavakkal, csak erős kifejezéssel, de mindenki úgy fogadja ezt, ahogy, hát ahol áll éppen egyébként.
Persze.
Az alkotmányozással kapcsolatban, de mondjunk konkrétumot, hogy mi az, ami egy szakember számára azonnal feltűnik, ha az alkotmány tervezetet átolvassa, ha ezt a vitát, amit akár mi folytatunk, de ez folyik már több hónapja a sajtóban is, meghallgatja, megnézi, elolvassa, stb. Tehát milyen konkrétummal lehet bizonyítani azt az állításodat, hogy ez komolytalan?
Kezdjük az első mondatával. Az első mondata arról szól, hogy a nemzet annak képében az országgyűlés alkotmányoz. Mi meg azt tanuljuk és tanítjuk, hogy van itt három fogalom. Társadalom, állam, nemzet, az nem ugyanaz. A nemzethez tartoznak a Kárpát-medence magyarja is. Nehogy már a Magyarországgyűlés a nemzet képviseletébe a Kárpát-medencére, Ukrajnára, Romániára, Szlovákiára alkotmányozott. Ugyan már. Azután megyünk tovább. Honnan jön ez az anyag és hova tart? A semmiből jön és sehova se tart. Úgy van terápia, hogy nincs diagnózis. Legalább négy alkotmányozási hullám volt.
Az alkotmányozók, megint egy zárójelet tennék, az alkotmányozók nem azt mondják, hogy az semmiből jön, hanem a Szent István törvényeiből
jön.
Na, ez
a másik nagy hiba.
És a korona az, amelyik az egész fölött úgymond segíti az
alkotmányozást. Lebegni Mohamed koporsója. Nem így van. A Szent Korona nagyon értékes, nagyon fontos törvényben megjelenített nemzeti szimbólum, jelkép. De nehogy már ezt jogalanynak tekintsük, nehogy már ezt jogforrásnak tekintsük, nehogy már azt mondjuk, hogy ezzel térünk vissza valami sosem volt jogfolytonossághoz, mert ezt mondanánk, akkor azt mondják, hogy az elmúlt 20 év kizárva. Hova akarunk visszamenni? Hortihoz.
Elmúlt 20 év csak?
Hát nem. Vagy elmúlt 60? Nem,
elmúlt 60.
Hát Visszaverbőcihez?
Az az alkotmány, amit most megváltoztatnak, az a 48-49-es ugye alkotmány, amelyet
szám
módosítottak.
Szám szerint az ténylegesen azonban már az nem az.
Amelyet módosítottak 1989-ben,
90-ben. Teljesen átalakítottak 89-ben
hát
és
egy demokratikus országhoz passzítottak.
Egy parlamentáris demokrácia jogállami rendszerét teremtették meg papíron.
Ami egyébként jó volt.
Melyik? 89-es. A következő, sporthasonlattal. A tartalmi pontszáma 8-as, 9-es a 10-ből, a művészi kivitele 3-as, 4-es. Van mit javítani, tehát a 89-9-es alkotmányon.
Tehát a külalak volt rossz.
Igen, szerkesztetlen, következetlen.
De a tartalma az jó.
Helyesírás hiba van a magyar alkotmányban, világ egyetlen alkotmány. De az alkotmányos intézményrendszer jó.
Aha.
Tehát akkor... Nem kéne fenekestül felforgatni, és helyette butaságokat álmodozni az államfő jogköréről és minden másról, vagy az alapvető jogokról. Éppen a műsor előtt beszélgettünk. Olyat nem lehet csinálni Európa demokratikus alkotmányába, hogy az alapvető jogom kötelessége, felelősség együtt jár. Nem, ez Makó Jeruzsálem.
Várjuk itt... Azon kívül rendkívül gyorsan beszélsz, az agyad is rendkívül gyorsan jár, tehát nem köszönöm. Biztos, hogy tudja mindenki követni azt, igen. Amit mondasz. Nem csak a beszédeddel, nem csak a beszéded mutatja azt, hogy itt rendkívül gyors dolgokat raksz egymás mellé, hanem az agyad
Katalin
az
megalapozott
dolgokról van, igen. Szó. Akkor itt álljunk, ez a 8-as pont a tervezetben.
Úgy van, következem.
Amelyik gondot jelent, ugye egy alkotmány jogász számára.
Alapvető problémát jelent. És másnak is.
Miért? Olvassuk föl szerintem, hogy értse meg mindenki, vagy ha akarod, felolvasom.
8. Elveszed, akkor te olvasod.
8-as pont az. Igen. Alapvető jogok kötelezettségekkel és felelősséggel járnak. Ez a gond, ugye? Ez,
igen.
A gondat.
Ez miért? Úgy butasága, hogy van a következő miatt. Európa jogállamiban évszázadok óta az a szabály, hogy sérthetetlen, elidegeníthetetlen alapvető jogaink vannak, amelyek a vallásos emberek szerint Istentől származnak, a természet jog hívei szerint a természettől, egy társadalmi szerződéstől, tehát ezeket nem az állam, nem az országgyűlés adta, ezeket az állam elismeri, létezőnek tekinti. Akkor is vannak ilyen jogaink embernek születésünktől fogva, hogyha az állam ezeket nem szeretné. Ezek a szabadságjogok. Tehát amikor összekapcsolják a jogot, az én jogomat az én kötelességemmel, az fából vaskarik. Az a a repülőgép, olyan nincs. Egyetlen
tehát
pontom...
Tehát ezt ki kell húzni akkor az új alkotmányból, hogyha...
Persze. Ez ütja most a alkotmányt, hogy, is. Persze. Ez
hogy
a
ez valahogyan kapcsolódjon is az Európai Unió többi országának az alkotmányához.
Pontosan. Tehát hogy nem? Kapcsolódik a római szerződéshez, az Európai Emberi Jogi Egyezményhez, kapcsolódik az Unió Alapjogi Chartájához, minden egyébhez. Ezt úgy, ahogy van, el kell gyorsan felejteni.
Igen. Csak itt a Kollár György, Fehér Katalina mutatott, aztán kidőtt, hogy nem Fehér Katalina, a
Bakács
urat látom itt az ajtóban, aki készül már a műsorára, de most mi a hírekre készülünk, tehát átadjuk a szót a híreknek, illetve az egyéb információnak, közlekedési információknak pontosan.
Reggeli gyors, nem marad le semmiről.
Fehér Katalin közben felvetett, hogy lehet, hogy van olyan internetes szájt, ahol rovásírással jelennek meg a különböző szövegek.
Inkább ennek alkalmazásra gondoltam. Vagy... Tehát előfordult, hogy okostelefonokra van ilyen, hiszen a kínai vagy egyéb olyan nem laténbetűs írásjelekhez is megvannak a megfelelő applikációk, vagy a megfelelő szoftverek.
Igen, de azt lehet megszokni ebben a új kulturális, nem tudom micsodában, zűrzavarban, hogy itt csak beszélnek a rovásírásról egyesek, hogy ez milyen nagy dolog, és mennyire magyar, és hogy ez milyen fontos, és hogy ezt ápolni kell, tradíció, meg minden egyéb. De fogalmuk sincs arról, hogy ez micsoda, hogy ennek mi volt az értelme, ez hogy néz ki, és nem is akarják megtanulni. Tehát ez,
nem vagyok kompetens a rovásírás témában,
de
György vetett.
Azt hiszem észre, hogy általában ez így megy ez a, igen. Dolog.
De és most... ugye ez még mindig a külalak, hol a tartalom? Az volna az elsődleges, egy modern 21. századi Magyarországot alkotmányba foglalni, amiben van egy világos állam és jogi koncepció, sehol ilyen. A kétségbeesés dől ezekből a sorokból, a kérdés kodifikálnák, nem a tiszta választ. Ez nagy baj. Ez nagyon-nagyon nagy baj. Magyarország tartozik magának azzal, hogy ebben a században egy világos európai alkotmányt készítsen, ami készül, ez nem az, ez egy párttákolmány, valakinek az érdeke saját magát lebegő.
Várjál,
ez így nem fel.
Muszáj most már elparentálnunk azt az alkotmányt, amit elvileg március 15-én fognak elfogadni?
Változik az időpont. A legújabb hírek arról szólnak, hogy március 15-én alkotmányozó nemzetgyűlése alakul az országgyűlés, elkezd ezzel foglalkozni, már nem tuti, hogy húsvét második napján, Szent György napját követően, április 25-én lesz új alkotmány, hanem nemzeti konzultáció indul, magyarul elvileg a dolog még jó irányba terelhető, de az a baj, hogy senki ehhez a nagyok közül, a jog közül nem adja a nevét. Kérdezzük a embereket, szakembereket, hogy tessék, hogy ezt ki írta, ki csinálta? Senki nem vállalja. Ez borzasztó baj, mert ugye tudós készítette? Nem. Politikus készítette?
Hát
nem.
Én a múltkor láttam, azt hiszem, talán az Egyenes beszédből ült a Posgai, és ő vállalja, hogy ő részt vesz az alkotmányozásban.
Jó, hát egy közreműködő, ráadásul oltári butaságok hangzottak el részéről. Bolgár Gyuri írta meg hallatlan szellemes, hogy nem 25 kéges tenyerű farmer írta az amerikait, semmi nem igaz abból. Tehát azt mondom...
De a Jeffersonék.
Hát pontosan, igen, tehát az, a filadelfiai nyilatkozat, az alkotmány, atyák nem 25-en voltak, lényeg. Így nem szabadna csinálni. Ez kicsit olyan, mint a televízióban az önök kérték, hogy kinek van egy jó ötlet az alkotmányhoz. Te jó Isten, így kell ezt csinálni. És ráadásul voltak kiváló előzmények. 4 jelentős alkotmányozási hullám volt. Emlékezzünk, Kulcsár Kálmán minden idők legjobb magyar igazságügyminisztere. Kiváló alkotmánykoncepció és normaszöveget hagyott az utódokra. Azt mondta, a kommunista alkotmány nem kell. Azután nekiindult a rendszerváltás 20 év alatt 2 nagy roham, hogy készüljön valóban modern alkotmány.
Mutattál egy tervezetet is, ami szintén nem valós.
1996-ban így egy kitűnő parlamenti határozat készült, amiből 4/5-del lehetett volna alkotmány. De az, a Fidesz kihátrált mögül. Na most ez az anyag a semmiből jön. Ez
már nem jó, a Fidesz kihátrált meg, és akkor mi van 4/5-ös, 2/3-os többsége volt a horkormánynak.
Nem csinálták meg. Én azt mondom, ma már történelmi bűn és felelősség, hogy akkor hittek a szirénhangoknak, és nem tették meg azt, amire már 96-ban Magyarországon szüksége lett volna. Ha megnézed a mostani alkotmányterveket, szó nincs az unióról, pedig az uniónak olyan alapjogi kartája van, ami csodálatos minőségű.
Itt akarok most itt közbevágni. A koppenhágai kritériumok azok, amelyek az alkotmány azon pontjait érintik, amelyek a különböző jogokkal kapcsolatosak, és nem az üzleti, gazdaság és egyéb szférával, mert az a Maastrichti kritériumba tartozik. A koppenhágai kritériumokban mik azok a dolgok, amelyeket a mai magyar alkotmányban, vagy a 15. március 10-én összeülő alkotmányozó nemzetgyűlésnek meg kell fogadnia, kötelező érvénnyel. Vannak-e ilyenek?
Az uniónak vannak alapértékei, amelyekből szokták emlegetni a 4 nagy alapvető szabadságot, áru, pénz, szolgáltatás, személy szabad mozgásáról, de vannak demokrácia kritériumok is. Hogy mennyire ma reggeli híradás volt, egy üzenet, hogy ha pedig Magyarország tartósan és súlyosan megsérti az unió demokrácia kritériumait, akkor kiírja magát Európából. Előttem a koppenhágai nyilatkozat ugyan nincsen, de az unió alapjogi kartája igenis, abból olvasok néhány fundamentumot. Ilyenek: emberi méltóság, szabadság, egyenlőség, szolidaritás, osztatlan egyetemes értékei, demokrácia, jogállamiság, polgári intézmények, biztonság, jogérvényesülés. Szóval egy sereg olyan jogállami fundamentum van az unióban, amit Magyarország, mintha mostában negligálna. Az utóbbi fél év arról szól, hogy Magyarország számára nem fontosak ezek. Pedig hát nem az unió csatlakozott Magyarországhoz, hanem fordítva. Tehát nekünk abba az irányba kéne menni, amerre az unió, és mintha most vagy helybe járnánk, vagy csúsznánk visszafelé. Ezt vette észre az unió, jellegzetes módon média alkotmány kapcsán, pedig a törvényalkotás fél éve egy sereg olyan dolgot hozott, amikor a vészcsengőnek meg kellett volna szólalni az alkotmánybíróságnál, ügyészségnél, egyebeknél. Szerintem tehát Európa most ébred, nekünk is, hogy nem föl kéne ébredni hozzá.
Mi eléggé fönt vagyunk.
Jó, igen, mi, de vannak, hát mondjuk a 10 millió magyarnak. Mert végülis azt mondjuk, az alkotmány nem fontos, azért nem adnak egy kiló kenyeret a boltba. Igen, de életünket a következő évtizedekre meghatározza, hogy ez egy szabad, demokratikus, parlamentari ország lesz-e, vagy valami fél demokrácia, fél diktatúra.
Reggeli gyors, nem maradjon le semmiről.
9:05 van, és akkor még egyszer felolvasom azt, ami az Indexen is megjelent. Brüsszel vizsgálja a médiatörvényt, és hogy a luxemburgi külügyminiszter szerint a demokráciában a média kontrollálja az államot, és nem fordítva. Itt van velünk Andrassev Iván. Szervusz, jó reggelt kívánok!
Szia, szia, jó reggelt!
Hát, ehhez te mit szólsz, hogy itt most már az egész Európai Unió, hát, hogy úgy mondjam, csak kifejezte a nem tetszését a magyar médiatörvénnyel kapcsolatban, és hát vizsgálgatják, hogy itt mi az, ami alkotmányellenes, mi az, ami nem 21. századi dolog, és mi az, ami nem uniós dolog.
Az egész világ, már a demokratikus világ várt erre az alkalomra, hosszú heteken át figyelték azt, hogy megmerje tenni Orbán Viktor azt, hogy bevezeti ezt a szörnyűséget, ezt a nem is nevezném törvénynek, és vártak, azért vártak, mert ugye utálják az egész világon mindenütt, ez már sokszor kiderült, soha nem tartották ilyen.
Kit utálnak?
Orbán Viktort magát.
De ezt te honnan tudod, hogy utálják?
Hát azért ez elég sok jelből kiderült.
Akkor egyet mondj ilyen jelet, hogy nem mindenki tudja, hogy miért utálják Orbán
Viktort. Mindig az volt, hogy finoman érzékeltették, hogy a demagógiával és ezzel az üresfejű politizálással és azzal, ahogy szembe megy a világgal, nem értenek egyet, hol nem fogadták, hol...
Jó, mindegy, menjünk tovább a média
folyamatában lehetett látni, várva vártok az alkalomra, nem lehetett beleszólni olyan nagyon a belső ügyekbe, hogy most itt mit csinálnak a nyugdíjpénztára, nem nagyon lehetett beleszólni, hogy hogyan törvénykeznek itt, ugye abszurd törvénykezés vagyik most már itt hónapok óta. A média törvény azonban, a média maga, a sajtószabadság ügye az olyan ügy, amiben bele kell szólni. És kitűnően kihasználták az alkalmat, hogy a figyelmeztetések ellenére meghozta ezt a médiatörvény. Nagyon súlyos figyelmeztetések voltak már hónapok vagy hetek óta, és most rúgják ott, ahol lehet.
Szerinted a médiatörvényben mi az, ami a legbántóbb a sajtó munkásai számára, illetve az emberek számára? Az a helyzet, hogy itt volt egy olyan magyarázat is, hogy hát igen, hát eddig úgymond a baloldal vagy a ballib sajtónak volt itt a Kánaán, majdnem, hogy 20 éven keresztül, most majd akkor a jobboldali sajtónak lesz itt a Kánaán, aztán ezt tudomásul kell venni, és lehet, hogy ez megfordul, csak egy apróságot felejtenek el, hogy itt a sajtó munkásai azok abszolút nem számítanak. Itt az emberek számítanak, akiket tájékoztatni illik, sőt, kötelességünk.
Hát arról nem is beszélve, hogy a jobboldali sajtó, most ne nevezzük meg ezeket, hogy melyek a szélső sajtó. Azért Orbán Viktor az híres arról, hogy Rákosi óta a leszalámizás első számú
professzionális szakértő, így van.
Világon, és nagyon pontosan lehet tudni, hogy eljön az a pillanat, amikor a jobboldali sajtó szélétől meg kell majd szabadulni. Tehát ne nagyon örüljenek ezek a kollégák.
Hát az Echo TV-s történet, illetve az akörüli rumli az már az ezt jelzi, nem?
Persze, hát ez...
Hogy elbocsátottak egy csomó embert, és itt, hogy gond van még a Magyar Hírlappal, stb.
Ezek az emberek, ugye bármelyik pillanatban, hogy emlékszünk mondjuk az Echo TV-hez, illetve a Magyar Hírlaphoz kötődő újságírókra, akik szélső jobboldali, már-már náci hangot tudtak megütni.
Hogy már-már náci hangot ütöttek meg.
Jó, hát most nagyon finom vagyok, mert ugye ez egy... Ma karácsony környékén vagyunk.
Már elmúlt a karácsony, most nem muszáj. Úgymond a szeretet ünnepére tekintettel lenni visszamenőleg.
Emlékszünk arra a pillanatra, amikor egyszer csak fölismerte a Fidesz, hogy túlságosan erősödik a Jobbik a választások előtt, és ezek egy nap alatt átálltak antifasisztává.
Hát vannak ilyen jobb megvilágosodások a történelemben,
elégszerűen. Igen, tehát nehogy azt gondolják, hogy rájuk nem kerül, sőt, azt mondom, most kimerem jelenteni, hogy rájuk fogják az igazi nagy csapásokat mérni, ha nem engedelmeskednek megfelelően.
Akkor most bontsuk ki ezt a nyilatkozatot, mert tulajdonképpen most ketten beszélgetünk, de inkább te beszélsz. Itt ül mellettem Kollár György és Fehér Katalin. Fehér Katalin internetszakértő, Kollár Györgyöt ismered.
Szervusz, Iván.
Hogyne, szia.
És itt menjünk rá arra, hogy hogyan lehet kivédeni egy úgymond bürokráciának a tiltó rendelkezéseit, a médiát korlátozó rendelkezéseit az internet segítségével. Neked már van egy projekted, vagy legalábbis részt veszel egy projektben, ez a televízió,
Szabad Magyar,
a Szabad Magyar Televízió, amely az Amerikai Népszava honlapján fogható, és ez igaz, hogy még korlátozott műsoridővel, de azért már a szabadság szelepét megnyitotta, ha egyáltalán ilyen szép költői kifejezéssel lehet ezt illetni.
Igen, tegnap fölvettük a második adást is, meg aztán a harmadikat is, meg a negyediket is, úgyhogy elindul szépen. Egyszerűen kiköltöztünk egy amerikai szerverre, innentől kezdve az Egyesült Államok alkotmánya érvényes ránk, az első kiegészítés, és mérhetetlenül sajnáljuk, hogyha bármi probléma. Szeretném hangsúlyozni, hogy mi nem emberellenes műsort közvetítünk, nem fogunk senkit fai, mit tudom én,
még ilyen, szép. Erre azt mondom neked, még
tehát
szép.
Tehát pusztán arról van szó, hogy természetesen kritizálni fogjuk a Magyar Köztársaság állapotait, de semmilyen olyan dologra nem lehet számítani, ami miatt egyébként minket be kellene, vagy be lehetne tiltani, csak ugye nem lehet tudni. Hát pillanatnyilag olyan állapotban vagyunk, ennek a sajtótörvénynek, vagy nem tudom minek, az első számú és az borzalma.
Ebben nincs ilyen egy betiltás, hanem büntetéseket szórhat szét, többek között a nem akarok most példákat mondani, mert ezzel
hát
még
ez
ötletet
annyit
is adok.
Jelent, ez magyarul annyit jelent, tehát van egy olyan törvény, amelyik büntet, de nem mondja meg, hogy miért.
Hát de megmondja, várjál. Pontosan, hát csak az a baj, hogy vannak ilyen gumihivatkozások benne. Például, hogy egy közösséget sért. A közösség az nincs definiálva ebben a törvényben, tehát bárki bármit mondhat arra, hogy ez egy ilyen közösséget, vagy egy olyan közösséget sértett.
Most az az újságíró, aki nem sért senkit, soha, az gyakorlatilag nem dolgozik. Hát ez nagyon pontosan tudjuk, hogy bármit leírunk, az emberek fele, harmada gyűlölni fog minket, hiszen valamilyen módon az érdekeiket egy szóba bele lehet kötni. Tehát azt mondom, hogy... És ráadásul ugye, én azt leírom, hogy hülye Neumann, akkor még csak nem is neked kell panaszkodni, mert az rendben van, hogyha én leírom, hogy hülye Neumann, akkor te elmész a bíróságra, és azt mondod, hogy becsületsértés, vagy nem tudom, lejárattalak meg, fizessek 1 millió forintot ezért. De maga a hatóság megállapíthatja, hogy ez a hülyézés, ez téged, a rádiót, a nem tudom én milyen, nem tudom hol laksz, a kerület közös, akármilyen alapon el lehet engem lehetetleníteni innen. Ezért aztán én minden írásommal el is költözöm Amerikában, és onnan fogok, hát nem tudom, amerikai szerverről. A másik pedig az, hogy én magam, amennyiben ez a törvény valóban, tehát a köztársaság elnök aláírja is, és januártól érvényes lesz, azonnali hatállyal írok egy levelet Szalai Anna Máriának, kérek egy személyes cenzort, akinek én el fogom küldeni minden írásomat, neki a 30 milliárdból csak jut egy ilyen kis emberre, akitől én megkövetelem azt, hogy 30 perc alatt válaszoljon, hiszen a lap leadási határidők ugye ilyenek, és mondja meg, hogy igen vagy nem. Mert egy ilyen nincs, hogy senki, hogy nem, amit leírok, az arról nem tudom, hogy nem kerül-e 10 millióba a lapomnak, vagy 25 millióban, nem tudom meg.
Most egy pillanatra meg kell állítsam, illetve a témát is meg kell állítsam, de kinézek, hogy lesznek-e közlekedési információk. Lesznek, akkor most azokat hallgassák meg a hallgatóink.
Reggeli gyors, ne maradjon le semmiről.
Andrásev, Iván még itt van vonalban, ugye?
Itt
van.
Vagyok.
Mit szólsz a Mong Attila akciójához, amit Bogár Zsoltal közösen vállaltak, hogy csönd volt? Téged ez hogyan fogadott? Én nagyon becsülöm ezért Mong Attilát. És Bogár Zsoltot is. Mert ez tényleg napjaink bátorságát demonstrálja, és valahogy így kell cselekedni azoknak, akik nekünk is egyébként, mármint nem, itt nálunk nem kell hallgatni, de azért beszélünk erről, mert a mi beszélünk az olyan, mint a Mong Attilának a hallgatása volt.
Megyek is kedden este, ha lehet ilyet mondani, hogy kedden este 6-kor.
Hát még minket talán nem fognak ezért, nem tudom, felnégyelni.
Szóval kedden este 6-kor lesz a rádiónál, 4-én este 6-kor lesz a rádiónál egy gyertyagyújtás, és oda is megyek. Ezek tényleg
bátor. Magyar rádiónál, hol a Brodin?
Igen. Igen, megyek.
Fehér Katalin, hát, mit szólt ehhez az akcióhoz?
Én azt gondolom, hogy szét kell választani a digitális médiát és a hagyományos médiát. A hagyományos média vagy tömegkommunikáció mögött intézmény áll. Tehát, hogyha egy ilyen akció történik, akkor adott esetben az intézményt is ezzel valamilyen módon elhelyezi, vagy az intézményhez képest, aki ezt az akciót végzi, elhelyezi önmagát. Tehát ez egy személyes megnyilvánulás és egy intézményi megnyilvánulás kapcsolódása. A digitális médiában nem ennyire egyszerű a helyzet. Hogyha azt mondjuk, hogy a YouTube-ra felkerül ez a hanganyag, tehát
te hallottad a hallgatást? A YouTube-on rajta van, és hallgatható a hallgatás.
Nekem megvan, én le is töltöttem.
A Kollár Gyurit az előbb megjegyezte a hírek alatt, hogy sajnos az elkövetkező időben mongatil a hallgatásaira is.
Válogatott
hallgatásaid is ki lehet adni akár lemezen, mert igen. Hogy lehet, hogy erre sor kerül.
Ez most így a humor forrása, de nagyon fontos, hogy fejezem be a gondolatot, hogy ha feltesszük a YouTube-ra ezt az anyagot, ki teszi fel? Ez az egyik kérdés, és ki osztja meg? Tehát onnantól kezdve, hogy az a user vagy felhasználó, aki a hétköznapi életben egy magánszemély adott esetben, és nincs mögötte egy intézmény, ezzel az ő magánvéleményét fejezi ki. És ez gyakorlatilag a szólás és véleménynyilvánítás szabadságához kapcsolódó aktus.
Tehát ez nem lehet ezzel mit kezdeni, már mint
ez egy teljesen másik
országos
attitűd.
Média és hírközlő hatóság, ezzel nem tud mit kezdeni.
Ez sem ennyire egyszerű kérdés. Tehát az új médiatörvény az egyrészt megkülönbözteti a klasszikus médiát, másrészt megkülönbözteti a hírközlőt. Közlést. És a hírközlés alá sorolja be a digitális médiát, a távközlés különböző módjait, illetve az online kommunikációt. Tehát ez két különböző
igen,
dolog.
Igen, de ez a hallgatás, ez hova sorolható be?
Ez egy jó kérdés, hogy a gyakorlat hova fogja besorolni, hiszen a hallgatásnak van egy ilyen következménye, hogy van egy intézményesített médium, ami mögött ott áll gyakorlatilag a teljes közszolgálat ideája, ott áll mögötte az állam és így tovább, a regnáló kormány és így tovább. A másik oldalon viszont ott van egy média, ami eredendően azért jött létre, hogy mindenki felálljon a saját hordójára és elmondja a saját véleményét. Tehát az internetet, mint demokratikus médiumot kezeli a teljes médiatörténet, és abban a kontextusban, amikor egy-egy ilyen mondjuk úgy, hogy az intézményesített média felől jövő aktus, vagy információ, vagy cselekvés történik, akkor ez egy teljesen más megosztási funkcióba kerül. Tehát az a kérdés, hogy a megosztás hogyan történik, milyen csatornákon keresztül, például ki az az 1000-valahány száz ember, aki már meghallgatta a hallgatást.
Hozzá kell tennem, hogy engem nem is lehet így most letartóztatni, mert én magáról a Kossuth Rádió honlapjáról vettem le. Tehát még csak meg se vártam a YouTube-ot.
Ami még mindig rajta van? Tehát rajta
azt
van?
Nem tudom, de akkor rajta volt. Tehát aznap én azonnal levettem, hogy nehogy elveszem.
Mellesleg a Kossuth Rádió az elmúlt mondjuk 10 évben tett olyan dolgokat is, amelyek nem nagyon voltak jellemzők. Igaz, emlékszünk, az Összödi beszédet is ők hozták nyilvánosságra, és akkor nem voltak ennyire finnyásak. Tehát... Hát nem tudom, hogy a rádió az merre felé megy. Iván, hát azt
azért kérdez... Tölgyesi Péter...
Azért őt is elküldték onnan.
Azért őt is elküldték, ami hát még ha azt mondom, hogy még nagyobb botrány.
Hát mert nem volt hajlandó egy Fidesz közeli emberrel kitárgyalni a különböző elemzéseit.
Én azon csodálkozom, hogy nem is mondom a nevét, a főszerkesztő, akinek én is voltam egy pár napig beosztottja, nem küldte riportra, mert velünk azt csináltam.
Én mondom, ez a Gazsó L. Ferenc, a Kossuth adó főszerkesztő.
Igen, velünk azt csináltam, azt mondta, oda jött hozzám, azt mondta, hogy Ivánkám, te nagyon jó riporter vagy. Mondom, én nem szoktam riportot, de te nagyon jó riport. Elküldött az ország minden pontjára, hogy riportot készítsek, nehogy publicisztikát írjak. Ugye ezért csodálkozom, hogy ezzel próbálkozott Tölgyesénél, mert kíváncsi lettem volna a riportjaira, hogy rá tudja venni.
De a dolog, figyelj, semmit sem változik. Tehát ha megnézed, hogy kik azok, akik részt vesznek, és mit tettek akkor, amikor nem tudom, mindegy, most nem megyek vissza akár a 90 előtti időkre, de vissza is mehetnénk, akkor a dolog az stimmel. Nincs meglepetés.
Ez így van, igen. Mindig megvannak ezek az emberek, meg lehet őket találni, nagyon rövid ideig lesznek, az most más kérdés.
Hofi mondta azt, hogy Magyarországon az egyfőre jutó bunkók száma 2. Ezt a bunkókat segnyalókra is lehet most alkalmazni.
Van ilyen, de nem
Kollágy Györgynek nem tetszik, tessék?
Nem, ez nem tetszik. Ti most személyen...
Nekem se tetszik ez, hogy ez van. Ja,
persze. Jó, én erre azt teszem hozzá, hogy klasszikus igazság a talpnyalásban nem mindig a talpa hibás.
Nem.
Ja, jó, de nem, ti most személyekről beszéltek, pedig itt intézményes problémákat látni. Katalin már az imént szólt jogi gondokról, nagyon kevés szó esett eddig arról, hogy alapvető alkotmányosság és európai jogi problémái is vannak ennek az úgynevezett média alkotmánynak. Ez a média alkotmány, ez nick név, ez csúf név, ez valójában nem alkotmány, sőt, annak az ellenkezője, hadd vegyem picit ezeket sorra, mert erről nem sokat beszélnek. Egy, a sajtószabadság alapvető szabadságjogunk. Ha van első generációs szabadságjog, tehát az állam kötelesség ilyenkor a távolságtartás, a tolerancia. Tartsa távol magát tőle, ne avatkozik bele. Ha mégis szabályozni akarja...
Még egyszer elmondanám azt a mondatot, mert muszáj elmondani, mert ez a legfontosabb, hogy Nem az államnak kell ellenőrizni a sajtót, hanem a sajtónak kell az államot ellenőrizni. Kedves Orbán Viktor, ez önnek szól, aki úgy hívja a saját pártját, hogy Fiatal Demokraták Szövetsége.
Még valamit hozzátennék a cinizmushoz, hogy ombudsmannak, sajtóombudsmannak nevezik azt az embert, aki kijöhet hozzád, és elkobozhatja a számítógépedet, ha nem, nem adod ki az informátorodat.
Ez a másik dolog, hogy a
lopózó riportoknál,
igen.
De ez még az 1986-ban Berecz János nevével fémjelzve született sajtótörvényben sem így volt, ott az volt, hogy az informátort kiadni tilos szakma és etikai vétség. Tehát magyarul visszaléptünk 86-hoz képest is. És hadd mondjam...
Ott van egy külön passzus is a 86-os médiatörvényben, hogy súlyos bűncselekmény esetén köteles vagyok kiadni az informátort.
Mint minden más esetben a bűn... Hát világos,
de azt hiszem, ez máshol is így
jó,
van.
Hát nézd, az orvos is kiadja annak a személyes adatát, aki súlyos bűncselekmény követett el, elmegy valaki látletet venni, meglőtték, hasba szúrták, nem arról van, hogy ó, hát nem adjuk ki. Jó. Normális jogi szabályozása van ennek, nem így a médiatörvények. Menjünk egy kicsit mélyebbre. Ha egyszer emlékszünk a klasszikus mondásra, hogy az az igazi sajtótörvény, ami egy mondatból áll, hogy nem szabad hazudni. Ez a úgynevezett médiaalkotmánya maga 170-180 paragrafusával egy jogi szörszülött, egy monstrum, ami alkotmányosági szempontból azért nem jó, mert ha az állam egyáltalán törvényben és nem rendeletben szabályozza a médiát, akkor is nem elveszi a jogot, hanem a jog működésének infrastruktúráját teremti meg, ösztönzi, kereteket ad hozzá, netán, ha két alkotmányosági jog ütközik, akkor azt elrendezi. Nem erről szól ez a médiatörvény. Menjünk tovább. Ha egyáltalán törvény szabályozna a médiát, akkor is be kéne tartani az alapjogoknál szükséges alkalmazott tesztet, szükségesség, arányosság. Együtt, ha megnézzük a 180 paragrafust, zöme szükségtelen, másik része aránytalan, és az egész együttvéve szükségtelen és aránytalan. Tehát magyarul ilyet csinálni nem kellett és nem lehetett volna. Még egy nagyon fontos mutat. A 90-es években az Alkotmánybíróság világossá tette, hogy a vélemény nyilvánítás szabadsága olyan jog, ami a véleményt annak érték és igazságtartamára tekintet nélkül védi. Tehát magyarul csak külső korlát van, emberi méltóság, becsület, jó hírnév.
Hát szó, amit a bíróságok döntenek, persze, vagy bírálnak
el. Ennek kialakult rendje volt. Ez kizárja a tartalmi szűrés, kizárja a cenzúrát, pedig az jönne ezen túl.
Ivántól hadd kérdezem meg, hogy te utána néztél, hogy van olyan ország például Európában, vagy nem Európában, de amely országokat mi a demokratikus felépítése miatt fontosnak tartunk, tehát figyelünk rájuk. Ott van olyan, ahol nincs egyáltalán médiatörvény?
Nem tudom, csak még valamit szerettem volna ehhez mondani, hogy a hallgatók is értsék, hogy mit jelent az, hogy én köteles vagyok védeni az informátoromat. Ez nagyjából olyan kötelességem, mint a papnak a gyónási titkot védeni. Tehát, hogyha a pap büntethető lenne azért, mert nem tesz lehallgató készüléket a gyóntató fülkébe. Szóval, hogy a dolog súlyát értsék az emberek.
Igen, Fehér Katalin szeretne itt ehhez valamit hozzátenni.
Mondjuk úgy, hogy egy kicsit így szélesíteném ennek a témának a körét, médiakutatóként azt mondanám, hogy az viszont nagyon fontos, hogy a reklámnak a szerepe ott van továbbra is a médiában, illetve a közszolgálati médiában növekszik erre a lehetőség óránként 2 perccel időtartamban. Ez azt jelenti, hogy nyilván azok, akik reklámidőt fognak vásárolni a médiatörvény életbelépése, az új médiatörvény életbelépése után. Nyilván...
Nem sok nap van már hátra, csak
így van.
3 talán.
Azok számára ott van a lehetőség arra, hogy döntsenek, hogy a közmédiát választják-e, és vagy a kereskedelmi médiát választják. Ugye most a hagyományos médiáról beszélünk, az egy külön kérdés, hogy az internetes verzióban mi történik. A lényeges pont ebben az, hogyha a finanszírozás mondjuk úgy, hogy több csatornán történik, tehát akár közpénzekből és reklámból is, akkor az egyensúlynak a mértéke az adott esetben létrejöhet. Ez a média kutatói verzió, amit én most mondok. Nem azt mondom, hogy adott esetben a gyakorlat ezt fogja igazolni, vagy nem ezt fogja igazolni. Az elvről beszélek, nagyon fontos az, hogy van reklámidő a közszolgálati médiában, és van ugyanúgy a kereskedelmiben nyilván, de Európában nem mindenhol van ez így. Tehát a finanszírozásnak a forrásai nagyon meghatározóak az adott médiatípusban.
Igen, de a finanszírozás forrása a közszolgálati médiumokat tekintve, az kizárólag a jelenlegi kormánynak a költségvetésében lelhető fel, és attól függ, plusz ehhez jön hozzá a reklámbevétel, amivel azt kezd a kormány, amit akar.
De
mert itt nem
egy...
önálló cégekről van szó, ráadásul olyan cégekről, amelyek elvesztették a tulajdonukat teljes
egészében. Én most egy picit eltávolodtam direkt a magyar gyakorlattól, uh-huh. Tehát azt szeretném hangsúlyozni, hogy vannak olyan médiamodellek, finanszírozási médiamodellek, ahol nem jelenik meg a reklám, így a bármilyen kiegyensúlyozottságnak a megoldásai, vagy a szólás és véleménynyilvánítás szabadsága nem is jöhet egyáltalán létre, hiszen nincsen más finanszírozási forma, mint az állami. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos elv, hogy a mostani médiatörvény változatában nőtt az idő arra, hogy adott esetben kihasználják.
Igen, de aránytalan a történet ahhoz képest, amiben belekerülnek ezek a médiumok, és itt a magyar televízióra, a magyar rádió, vagy a MT-re gondolok. Aránytalan.
Az elv az viszont fontos.
A bevétel az nem fedez semmit se szinte.
De kutatási szempontból ez nagyon fontos.
Elköszönök a Ivántól, köszönöm szépen, hogy itt voltál. A televízió műsorodat én nézni fogom, remélem egyre többen, ha már azt remélném, hogy nem lesz rá szükség.
Hát azért, akkor is, ha visszavonják holnap vagy ma ezt a törvényt, a szelleme itt marad.
Igen, de akkor már nem kell Amerikából televíziót nyomni, hanem innen nem, bárhonnan
nem,
csináltad.
Nem baj, ha óvatosak vagyunk, nem baj.
Andrássy Iván volt velünk, szervusz.
Köszönöm. Szia,
Reggeli Gyors, a Klubrádió reggeli műsora 6-tól 10-ig. Műsorvezető Neumann Gábor.
9 óra 34 perc van. Május 31-én egy furcsa felirat, nevezetesen OMG fogadta a látogatókat a legtöbb kormányzati portálon. Az OMG angol mozaik szó jelentése Ó Istenem, Oh My God. Van híres példamondat is Julius Cézártól, miszerint OMG vissza, innen már nem megyünk. Az Orbán kormány ezzel üzente, rendet vág a 443 állami domén alatt futó 125 különböző tartalom között. Rimer Péter összefoglalóját hallják most.
Oh my God!
Ez az angol kifejezés úgy fordítandó, te jó Isten! Feltehetően ezt motyogta maga elé a Fidesz, miután átvette a kormányrudat és rápillantott a kormányzati informatikai struktúrára. És nem csak maga elé motyogta, hanem oda is biggyeztette a döbbenetét minden egyes kormányzati honlap nyitó oldalaként. Ráadásul ott az internetes slangbéli rövidítést használta, OMG, aztán pedig kinyilatkoztatott.
OMG! Az új kormány rendet akar tenni az állami honlapok területén is. Úgy véljük, a jelenlegi helyzet méltatlan az országhoz, a minisztériumi oldalak nélkülöznek bármiféle egységes szerkezetet és arculatot, a honlapok közül jó néhány technikailag elavult, felépítésében és tartalmában pedig zavaros, átgondolatlan. Meg fogjuk vizsgálni valamennyit. Mindez hatalmas munkát jelent. Nekiálltunk.
Én is nekiálltam. Megnéztem minden minisztérium honlapját, és ha nem is...
Oh my God!
De azért bőven hagy kívánni valót maga után. Különböző szerkezetű és esztétikájú oldalak különböző cégektől különböző használhatósági fokon.
Oh my God!
Hogy egységesíteni kéne, az nem is kérdés, de a harmadik magyar köztársaság eddigi egyetlen informatikai minisztere Kovács Kálmán szerint nem csoda a jelenlegi összevisszaság.
Az elektronikus információ szabadság törvény megalkotásában lett kötelező az állami szerveknek és az önkormányzatoknak, hogy legyen portáljuk, és az milyen információkat tartalmazon. Tehát pár évvel ezelőtt még a parlamentben azon kellett küzdködni, hogy egyáltalán a parlament elfogadjon egy ilyen szabályozást, és a kormányon belül is komoly vita volt, meg az önkormányzatokkal is, hogy ez nem jelente túl nagy terhet az önkormányzatok számára. Éppen ezért abban a környezetben előírni például azt, hogy csak bizonyos szolgáltatóktól lehet, és csak bizonyos minőségi szinten, ez akkor ír. Tűnt.
Most is annak tűnik. A törvény pedig 2005-ös. Igaz, előtte is volt próbálkozás, ha például a népjóléti.gov.hu oldalt látogatjuk meg, látható, hogy majdnem pontosan 9 éve fejlesztés alatt áll, más információ nem szerepel rajta. A népjólét tehát 2001 óta fejlesztés alatt.
Oh my.
Kitalálva sincsen igazából. Ha megnézzük az európai kormányzati portálokat, ugyanazt fogjuk látni. Nincs igazán kitalálva, hogy az állampolgár hogyan éri el a legkényelmesebben. Nehéz megmondani, hogy milyen is a jó kormányzati portál. Az a jó portál, amelyik primitív, egyszerű, de legalább mindenki számára gyorsan elérhető, és egy nagy tömegű rájelentkezés esetén sem omlik össze, vagy az a jó portál, amely adott esetben, hát ennél azért lényegesen gazdagabb, de akkor bizonyos felhasználók körében nehezen hozzáférhető. Ezt a dilemmát egyébként majd most is meg kell oldani a fejlesztőknek.
A fejlesztők pedig nekiálltak, legalábbis jelezték, hogy nekiállnak. Kormányzati forrásból egyébként úgy tudjuk, hogy álmédia hacknek szánták az üzenetet.
Oh my God!
ám a hekket meghekkelték. Emlékeznek ugye, OMG azt jelenti Oh My God. A tájékozatlanabbaknak be is linkelték a Wikipédia ide vonatkozó szócikkét, de a huncut netezők átírták azt, így az OMG késő délelőtt már azt jelentette, Orbán majrézik Gyurcsánytól. Kicsit később kiegészült azzal, OMG, Orbán Magyarország géniusza.
Oh my God!
Oh my God!
A kormányzat informatikai állapotán tényleg javítani kell, de oh my god, ez nem vicc. Komolyan.
Mit szól ehhez, vagy mit szólsz ehhez? Fejér Katalin internet szakértő az egyik vendégem.
Nekem az jutott eszembe, hogy most 2010-ről kijött egy Facebook statisztika, hogy mely kifejezés állt az első helyen, a legtöbbet használt kifejezés, amit a Facebook felhasználók felraktak a profiljukra, és ez egy szintén három betűből álló szócska, ez a HMU, tehát a hit me up, vagyis bök meg engem, törődj velem, csinálj velem valamit típusú felszólítás. Magyarul ebből arra lehet következtetni, hogy a legtöbb Facebook felhasználó unatkozik. Ami döbbenetes eredmény ahhoz képest, hogy mondjuk a tavalyi évben mondjuk a negyede volt ennek a kis betűszócskának a megjelenése. Az idei évben ez állt az első helyen, és csak a második helyen állt a futballvilágbajnokság. És valahol az ötödiken mondjuk Haiti, és így tovább.
Ez jó pofa, hogy a foci VB az, hogy mondjam...
Ezüstérmes volt.
Ezüstérmes volt.
És pedig, inkább unatkoztak az emberek.
Pedig én emlékszem valami olyan nézettségre is, hogy valamelyik foci VB döntő mérkőzését kevesebben nézték, mint egy kabaré felvétel, talán a Sas kabarét valamelyik csatornán mellesleg. És amit nem nagyon hittem el, de állítólag ez stimmel, tehát hogy ez az AGB felmérés, ez valóban korrekt volt, de mindegy.
Gábor, szabad ehhez egy mondat?
Persze.
Az egyik speaker a futball VB egyik meccs kapcsán szólt, emberek, ne kapcsolják ki túlkeremkészüléket, lehet ez a meccs még rosszabb is. Volt is.
Várj, még ne ugorjunk át
de még a kicsit, picit még a média törvényre
azt
szeretnék visszatérni.
Következő. Igen.
Amerika első számú alkotmányjogásza, történetesen Obama elnök írt egy könyvet Vakmerő remények címmel, ahol a 126. oldalon a média világgal foglalkozik, idéznék. Azt mondja, mégsem lehet egyértelműen tagadni, hogy ez az egész lármás dühöngés, amit a televízió és az internet csak még tovább erősít, hozzájárul a politikai kultúra eldurvulásához. Szítja az indulatokat, a bizalmatlanságot, és akár hajlandók vagyunk elismerni mi politikusok, akár nem, állandó gúnyolódás kezdik kikezdeni a lelket. Érdekes mondani, egyébként az emberek a legdurvább grágamokra törődik legkevésbé. Obama elnök kap rendesen, és mégsem gondolkodik azon, hogy kéne egy média alkotmány, amivel gatyába rázna a sajtot. Mert Amerikában
nem is
a sajtószabad,
hát nem nagyon
és
lehet.
Nem is akarja. A politikai kultúráról szól, hogy eszébe nem jut, ő tudja, hogy egy közszerepnek többet kell elviselni. A
de
magyar közszereplő nem tudja, hogy mit kell
elviselni. Volt olyan elnök, akinek azért eszébe jutott, a Richard Nixonnak
nem tudta megcsinálni.
Jutott. De nem tudta megcsinálni.
Ő bukott
egy valódi háborút folytatott ugye a Washington Post és a Washington Post érdekeltségei ellen. Nem tudja mindenki, hogy ez nem csak a Washington Post lapot érintette, hanem Miami-ben volt egy televízió, illetve egy rádióállomás, aztán még egyéb kiadványokkal is foglalkozott a Washington Post, és a teljes birodalmat akarta úgymond lemosni a Nixon, de a Washington Post győzött, vagy az amerikaiak igazságérzete.
Ugyan. És mert Amerikában hatalommegosztás van, ott ha meg is próbálta volna, a bíróságon elbukott volna. Nézzük a magyar helyzetet. Nem beszélt még eddig senki itthon arról, hogy január 1 után mi történik, ha a médiahatóság hoz egy közigazgatási határozatot, és valakire kíró 195 millió szankciót, büntetés.
Ja, igen, ez az
következő. Hoz egy közigazgatási határozat, azt meg nem baj, majd a bíróság rendbe teszi. Nem teszi rendbe. Ugyanis a bíróságot a rossz törvény is köti, semmi más nem köti a bírót, mint a törvény. Következőképpen kamu és csapda az, hogy de majd a bíróság rendbe tesz, a bíróság kötve lesz a törvényhez. Magyarország a média törvénye szemben két utat találhat, alkotmánybírósági kontrollt és nemzetközit. Ezekkel kell élni. Mielőbb alkotmánybíróság elé kell vinni a médiatörvényt, ahol a szükségesség arányosság teszti, amit feltétlenül elbukik a médiatörvény döntő része.
Igen, de jelen pillanatban a nemzetközi törvényekre, vagy a nemzetközi reakciókra legyint Orbán Viktor, illetve mindenki legyint, akinek mondjuk közelebbi köze van ehhez a bizonyos médiatörvényhez, és azt mondják, hogy itt nagyon, nagyon nagy a füstje, de a lángja az nulla, és az a baj, ebbe is van valami igazság.
Nem.
Mármint abban, hogy a lángja az nem lesz olyan nagy, mint amilyen a füstje.
Nem. Határozottan én médiajogot is oktatok régóta, és már a diákjaim is látják, hogy ez egy másik világ lesz, egy Orwell világ lesz, és másik. Mi most a médiatörvényről beszélünk, de ha megnézed az elmúlt 7 hónap jogi termését, alkotmánybírósággal, 98% egyedekkel, az egy sort alkot. A jogállam leépülése, amortizálása folyik, a habatortán, a jéghegy csúcsa a médiatörvény, alatt a 7-8 rész ugyanilyen borzalmakból, bordítságokból áll, a dolog összeáll, most ütötte át a közöny falát, de nem csak egy törvény, hanem az egészről van szó.
Akkor arra válaszol, légy szíves, hogy az mit jelent, hogy a Szalai Anna Mária rendeleteket is alkothat? Ez mennyiben befolyásolja majd elképzelhető módon a magyarországi médiát, illetve a médiumok ettől hogy érezhetik magukat?
Ez agyrém. Következő. Már említettük a műsor korábbi részében, hogy alkotmányos szabadságjog törvényben szabályozható, sőt, törvényben se akárhogy. Kakuk tojás a rendelet. Ráadásul itt alkotmányos elviségről
nevezetek. Milyen rendeleteket hozhat? Tehát milyen rendeletekben kell gondolkodni?
Következő. Ugye azt mondják most púderként vagy altatóként, hogy de ez csak ilyen mobil rendszer lesz, számok, adatok fognak változni, mértékek változnak. Erre azt mondom, ha mértékek változnak, tegyék be az évenkénti költségvetési törvénybe, ha valamit valorizálni kell, ha emelni kell, majd emelni a költségvetési törvény. Lett volna korrekt megoldás. Miért nem szabad? A következő. Azért, mert alkotmányos jogállamban nem csúszhat össze a hatalom meg azt a három alapvető eleme. Nem lehet, hogy valaki ő hozza a normát, ő fogja azt erőszakkal végrehajtani, és őzzel lehet menni panaszkodni. No, ilyen nincs. Már az angoloknál sem volt az angol polgári forradalom minden, és később, magyarul ezt így, ahogy van, el kell felejteni. Itt nem ízlésbeli dologról van szó, a jogállam alapvető normáiról, amelyek itt sérülnek.
Megint megkérdem a kollégámat, Rozsegyi Gábortól, a technikusom, hogy vannak most közlekedési információk? Vannak.
Reggeli gyors, nem maradjon le semmiről.
9.46 van. Ugye idén volt a dél-afrikai fotball világbajnokság, de már a főpróbáján a tavaly megrendezett konfederációs kupán is feltűnt egy-két jófülű szakembernek, hogy ebből baj lehet. A világ ugyanis akkor hallatta először a vuvuzellát, azt a dudát, amit ezrével fújnak, vagy tízezrével a szurkolók a VB meccseken. Játékosok, szurkolók, tévétársaságok mondják, hogy be kellene tiltani, de a vita eldőlt, a vuvuzella maradt, és valószínűleg maradni is fog. Forrics Mátyás összeállítását hallják.
Mézümmögés. Vuvuzela. Mézümmögés. Vuvuzela. Az oroszlán barlangszót el lehet felejteni, a dél-afrikai stadionok atmoszférája a méhkas élményt kínálja. A világbajnokságon fillérekért lehet vuvuzelához jutni. A hangszert nem könnyű megfújni, de ha sikerül, az nagy élmény a drukkereknek, zavaró a focistáknak és idegtépő millióknak a tévék előtt. Nem véletlen, hogy van csatorna, melynek kreatívjai vuvuzela mentes közvetítéssel igyekeznek magukhoz csábítani a nézőket. Pedig az igazi veszély nem is az otthonról szurkolókra leselkedik. Egy hallókészülékeket gyártó cég, a Fonak kimutatta, hogy a vuvuzela hangja erősebb, mint a doboké vagy a bírói sípé. A cég magyarországi leányvállalatának ügyvezetőjét, Kulcsár Enikőt hallják.
Hát a 127 decibel az körülbelül az a zajszint, amit egy induló repülőgép mellett is mérni lehetne, és ugye két tényező határozza azt meg, hogy mennyire káros egy hang, az egyik a szintje, tehát az erősség, a másik pedig a behatás ideje. Hogyha hallunk egy rövid sípjelet, lehet, hogy az is kellemetlen a fülünknek, de utána regenerálódhat a hallásunk, viszont hogyha kitesszük magunkat órákon keresztül egy ilyen folyamatos nagy zajterhelésnek, akkor egészen biztos, hogy maradandó halláskárosodásunk lesz.
Az életük lehetősége előtt álló focisták persze fittyet hánynak a halláskárosodásra, nekik más bajuk van. Felejthető teljesítményük után a franciák és az angolok is panaszkodtak a darás kürtre, mondván megbénítja a kommunikációt a csapattársak között. Sokak szerint persze ezek csak kifogások. Egy a VB helyszínén lévő szakértő a Klubrádiónak azt mondta, hogy más stadionokban is inkább kézjelekkel vagy szájról olvasással kommunikálnak egymással a csapattársak. Minden esetre az egyik tegnapi meccsen egy holland sárgalapot úszott meg a vuvuzela miatt. A játékos azzal mentette ki magát a bírónál, hogy ő bizony a kürt koncert miatt nem hallotta a sípszót. A napokon áttartó vita végére, vagyis hogy be kellene tiltani a vuvuzelát, a VB szervező bizottságának szóvivője éppen tegnap tett pontot. Rick Mukondo közölte, ez része a dél-afrikai kultúrának, mi így ünnepeljük a világbajnokságot, a vendégeinket pedig arra kérjük, hogy tiszteljék ezt. De honnan ered a vuvuzela? Szilasi Ildikó afrikanista kultúrantropológust hallják, az Afrikai Magyar Egyesület koordinátorát.
A kudu az egy ilyen antilapszerű állat, annak a szarvából készítettek többfajta kürtöt, hangszert Afrikában, és az egyik elképzelés szerint a kudu szarvból készült hangszerek családjába tartozó hangszer lehetett az elődje a vuvuzelának, de ez vitatott. Mert hogy Dél-Amerikában is sok bizonyíték van arra, hogy a vuvuzelához nagyon hasonló hangszert használtak.
És honnan ered a vuvuzela őrület?
Volt egy Freddie Seldon Maake nevezetű úriember, aki a Kaizer Chiefs dél-afrikai csapatnak volt egy nagy rajongója. Ő szerelt először le a kerékpárjáról a dudáját, és utána kísérletezett vele, a kerékpárdudát másfajta egy alumínium résszel helyettesítette, meghosszabbította. Na és ennek a Maake-nek tulajdonítják ezt az alumínium vuvuzelát, és ez annyira elterjedt lett, hogy 2001-ben be is indult a tömeggyártása.
De nem sokkal később betiltották, annyit verekedtek vele Dél-Afrikában a szurkolók. A vuvuzelát 2008 óta engedik be újra a futballstadionokba. Az NB1.hu egyébként versenyt hirdetett a vuvuzela magyarosítására. Az ötletekre érkezett szavazatok szerint a sorrend daráskürt, afroduda, idegfúvó, golduda, szúnyogkürt, focimbita, kaptársíp. Pedig a vuvuzelának van ám önálló jelentése. Zulu nyelven annyit tesz, zajt csapni. Gondolták volna?
Erre azt mondom, hogy gondoltuk volna, mert hogy mi itt a televízióban, én nem tudom, hogy Kollát György kint volt a Dél-Afrikában.
Nem, de nekem ígértek onnan, hogy vuvuzelát tiltakoztam, hogy ne azt hozzanak. Végül is büszkén mutatom, sajnos a rádió az nem vizuális műfaj, de a spanyol világbajnok csapat eredeti mezét kaptam meg. Ezt nem kínai kisiparos készítette, rajta az én korábbi számom az egyesbe kapus voltam, rajta a nevem szépen nyomtatva, büszke vagyok rá, én a spanyoloknak szurkoltam, és nyertek is, és velük a futball nyert, mert vége annak a 0-0-ás célfutballnak, ahol nincsenek gólok, amit a spanyolok csinálnak, és amit a Barcelona, az öröm nézni.
Igen, nagyon szép ez a trikó, az egyes szám van rajta, hátul meg Kollát, a Iker Casillasnak is hasonló van, csak más szerepel.
Így igaz. Gyönyörű messzics, hogy...
És itt Fehér Katalint kihagytuk az előbb abból a focis őrületből, és akkor erre mondtad azt, hogy hát itt az interneten ez valami egészen nagy érdekesének számított a foci VB.
Többet vártak tőle a közösségi médiában, de csak második helyen végzett.
Bizony.
Hogy többet vártam? Ez a második, ez nem jó?
Nem rossz, de nem is feltétlenül ezt várták. Tehát adott esetben az adott időszakban hangsúlyosabb lehetett volna, de éves szinten csak a második helyen végzett a téma. Azért érdekes ez, mert az unatkozás az megelőzte. Tehát egy foci VB idején, vagy egyáltalán egy haiti földrengés idején, és így tovább, preferáltabb témának számíthattak volna akár a pozitív példa, mint a VB, illetve akár a negatív példa, mint egy katasztrófa.
Bizony. És honnan lehet tudni azt, hogy akik valamelyik szájtra csapódnak, hogy ők azért kerültek oda, mert unatkoznak? Nem azért, mert
ők maguk írják be ezt a betűszót, amit
már
az előbb...
Ha már aki beír valamit a blogjába, a megjegyzés keretbe, posztol, vagy a blogba, vagy valahol.
Posztol. Gyakorlatilag a saját profilján valamilyen módon jelzi azt, hogy ő hogy érzi magát a világban. Ugye erre hívja fel a figyelmét az adott közösségi média, és nem csak a Facebook, hanem más Twitter, stb. Közösségi felületek is, hogy mondd meg, hogy most hogy érzed magad, mondj valamit a világról. Uh-huh. És ha erre ez a reakció, hogy unatkoznak, ez egy kicsit ijesztő dolog.
Bizony.
Is valahol.
Nagyon igaza lett a Katalin megfigyelésének azzal a kiegészítés, hogy a futball VB-ben több mint 60 mérkőzés volt, megcsömörlöttünk tőle. Én minden meccset láttam, volt, amit többször is, egy idő múlva telítődtem vele, sok rossz meccs volt, sok unalmas.
És te hogy értékelted, hogy ez a világbajnokság, ez a többihez, amiket láttál, feltetleg ugyanazokat láttuk?
Mindegyiket láttam szinte, amióta
én is, amióta az eszemet tudom, én is mindegyiket
az
megnézem.
Azaz nem túl régóta.
Na jó, most relatív a dolog. hogy ez hogy tetszett neked? Tehát ezt hogyan értékelted utólag, hogy ez jobb volt, vagy rosszabb volt, mint az ezt megelőző futballvilágbajnokságon?
Volt jobb. A brazilok alul teljesítése, ez azt jelenti, hogy korán kiestek, tehát a szép futball elveszett, Maradona
rossz csapatot csinált. Emlékszem, hogy a konfederációs kupát megnyerték?
Igen, igen, gyönyörű játékkal, nagy fölényen nyerték. Aztán később pedig elvéreztek, a németek tönkreverték őket, nagy csalódást okoztak az argentinok Messivel és Maradonával az élen, a spanyolok tulajdonképpen megérdemelték, szerintem nem ez volt minden idők legjobb VB-je, de hogy szivárványországban, Dél-Afrikában, a 30 évvel a diktatúr megdöntés után lehetett egy VB-t csinálni, az nagy dolog, sajnos tegnapi hír volt, hogy a dél-afrikaiak üzleti számítása nem jött be, valakik ott is ellopták a pénzt, mert végül is az üzleti hasznot realizálni nem sikerült. Vuvuzéla maradt, a Zsozsó meg elment. Nem, ha már Vuvuzéla.
De várjál, az ellopás az nem teljesen biztos. Tehát az, hogy láttam olyan meccseket, nem, ahol negyedházak voltak.
Igen, igen. És aki vuvuzelázott, az kezdettől végig csinálta, az nem a gólnál visongott ezzel a vacakkal, hanem végig, tehát nagyon sok outsider néző volt ott, akit kivezényeltek, vagy beengedtek ingyen. Hogy mondjam, a futball minősége szempontjából sok újat ez nem hozott, és ha már Vuvuzéla, tudod, mit tudnék elképzelni? Hogy bár ez a szurkolásra teljesen alkalmat lesz, dallamot nem ad. Ez megöli a valódi szurkolást, itthon mégis jó volna. Nem hallanak azokat a gyalázatos rigmusokat, amik a pályán vannak.
Tehát haza, itt el kéne terjeszteni a vuvuzellát.
Hogy addig se a szélsőséges uszító rigmusokat, gyalázkodásokat hallanánk. Hogy
mert hogy még mindig vannak ilyenek, én figyelem a meccseket, én nem nagyon hallom.
Dehogy is
félnek
nem.
Attól, hogy a játékvezető fölemeli a kezét, és hazaküldi a csapatot.
Akinek kötelessége volna, de nem teszi meg, volt már, hogy megszakítottak meccset, volt a Faradi Újpest, a 6-0, de valójában a játékvezetők gyávák ahhoz, hogy érvényt szerezzenek azoknak a szabályoknak.
Nem mindegyik. Van olyan játékvezető, aki nem.
Így van. De szerintem azért nagyobb rend kéne a pályán, és ennek a jelei nem látszanak.
Szerintem, ha itt most nem lesz különösebb kataklizma, vagy nem tudom mi egyéb, mert bízunk benne, hogy nem lesz, akkor Orbán Viktornak erre lesz gondja.
Ma reggeli hír volt.
Ha valamire, akkor erre biztos.
Jó. Csak ma reggeli hír volt, Egervári Sándor, a futballkapitány mondta, hogy magyar labdarúgás kitörési ponthoz érkezett, a válogatott. Igen, a magyar futball nem. A magyar futball, én nézem a bajnokság mérkőzéseit, azok bizony unalmasak, rosszak. Szóval, hogy mondjam, és a hangulat is más, hadd meséljek neked egy régi, egy percbe belefér. Annó
a show idézetről beszéltél nekem.
Az a vége lesz, az gyönyörű. Ez meg a következő Népstadion, kettős mérkőzés, 80 000 ember a stadionba, akkor még lehetett piát bevinni, ültünk az egyik széken, és alattunk kettővel egy pacák, hótrészeg volt, mellett egy üres literes borosüveg. És aludt. Történetesen a Fradi gólt lőtt. Oltári ordítás lett a stadionban, mire a pacák kisennyitva a szemét mondta, csendet kérek! Na akkor ez volt a bemondás, most meg valami egészen más. És akkor GB Show 1940-es években készítette a Politikai ABC című könyvét, egy gyönyörű idézet van ezzel kapcsolatban, remélem gyorsan megtalálom, azt mondja, hogy pillanat, te jó ég, hova tettem?
Na most lehet, hogy ott kértem tőled, amit nem tudsz teljesíteni.
Nem, mert itt van, csak...
Akkor átfordulok Fejér Katalinhoz,
igen,
hogy...
addig keresem.
Átfordulok hozzá, hogy nálunk is lehet olyan, mint amilyen máshol előfordult a világban, és ez éppen a legnagyobb problémája ugye az internetes szájtoknak, hogy információkat tesznek nyilvánosságra, amelyek államtitkok.
A kérdés ugye nagyon aktuális, a
hát
WikiLeaks
kapcsán, persze.
Alapvetően azt lehet látni, hogy mondjuk úgy, hogy egy nemzetközi visszhang jelentkezett ezzel kapcsolatban, és az a nemzetközi visszhang egyrészt, amit már korábban is említettem, hogy lehet akár intézményesített, vagy mondjuk adott esetben egy állam részéről, vagy kormányfő részéről, ugye Angela Merkel és így tovább. Viszont azt is lehet látni, hogy van egy mondjuk úgy, hogy underground reakció is erre. Tehát például, amit a WikiLeaks-nek támogatott utalásokat próbáltak különböző, itt most nem megemlítendő, mondjuk úgy, hogy banki hátterű folyószámlákra utalni, azokat például meghekkelték, mert nem engedték az adott folyószámlákra utalni ezek központi folyószámlák, mondom, nem említhetem a márkanevet, de nem folyosíthatták ide a korábbi támogatásukat a WikiLeaks számára, és a hackerek pedig úgy reagáltak, hogy megtámadták ezeket a folyószámla tulajdonos cégeket. Tehát magyarul...
Hát itt még olyan dolgok is történhetnek majd az internetben, amelyek a valódi háborúra hasonlít.
Én azt gondolom, hogy
itt beszélünk nagyon sokszor jogi kategóriákról, olyan szabályozásokról, amik akár nemzetközi, akár adott államra vonatkozóak. Aztán beszélünk olyan szabályozásról, amit úgy hívunk, hogy önszabályozás, beszélünk etikai kérdésekről, és kőkeményen beszélünk technikai lehetőségekről, amelyek adott esetben meghatározzák azt, hogy az előbbi három, tehát az etikai, az önszabályozás és a jogi kategóriák egyáltalán merre tudnak mozogni.
Ez olyan, azt mondta, de csak rátalak, mindjárt jöhet a sok idézet, csak mondtad, hogy kinyitották a...
Pandora szelencét, és abból jött ki rengeteg borzalom is. Például a diplomácia ma ismert változata meg fog
szűnni. Ez olyan, mint amikor a Prométheusz adatta a tüzet az embereknek. Igen.
És mire használták?
És hogy mire volt, aki főzni, és volt, aki az ágyúnak a meggyújtására.
Bizony. Talán Sluspoinnak, G.B. Shaw-nak a 1940-es években Angliáról írt mondata, így hangzik, az egyébként kicsit a magyar közalporokra hajaz, így hangzik, az eredmény földi pokol, de ez a pokol jó szándékkal van kikövezve. Ahelyett, hogy Mephisto módjára jót tennének rossz szándékkal, rosszat tesznek jó szándékkal.
Ez volt a Reggeli Gyors december 28-án. A munkatársak Kovács M. Veronika, Rózsahegyi Gábor és a szerkesztő Pataki Gábor nevében is elköszönök Önöktől. Neumann Gábort hallották.